megújult erővel, lendülettel újra visszatértünk a Trend FM hullámhosszaira, és természetesen a YouTube-ra is. A mai adásban a társműsorvezetőm Zilai Zoltán, szervusz Zoli, és boldog új esztendőt!
Szervusz Márk, és boldog új esztendőt, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is.
Ha már beszélgetés, akkor legyen teljes a kör, és rögtön mutassuk be a harmadik úriembert, aki itt van a Bormárka 2024-es első adásában, első új adásában, hiszen az korábbi hetekben Best of válogatás műsorainkból szemezgettünk. A Bormárka első januári adásán meghívott vendége nem más, mint Frittmann János, a kunsági borvidékről, és egyben az azonos névvel fémjelzett családi vállalkozás egyik tulajdonosa és borásza, ezen kívül pedig a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. 2007-ben az év bortermelője Magyarországon díjnyertese, azt megelőzően viszont jó néhány esztendőn keresztül János mindig rendszerint bejutott az ötös fogadba, 2015-ben pedig az év pincészete díjat is elnyerték. Frittmann János meglátása szerint, és most idézek, a jó borok készülnek, a nagy borok születnek. Szeretettel köszöntünk János itt a Bormárkában.
Szeretettel köszöntünk benneteket is, a hallgatókat is.
Most a kis kérdés, ami szerintem sokakat megmozgat, hogy nagyon jó, így hárman összeültünk, de vajon János most milyen kapacitásban ül itt velünk, hiszen a Frittmann néva szerintem a Bormárka követőinek is sokat mond, ha más nem, akkor csak emlékeztető jelleggel 2023-ban Frittmann Péter itt volt, vendégünk volt az adásban, generációváltás volt akkor a témakörünk, de most János leginkább más kapacitásban hívtuk meg.
Igen, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, János, aki a szervezetben korábban alelnökként is sok-sok éven át dolgozott, most elnökként segíti az ágazatot. Azért gondoltam, hogy ő legyen a vendégünk, és ilyen évkezdésként ebben a témában legyen a beszélgetés, mert mögöttünk egy év, előttünk egy új év, és kicsit áttekinteni a múltat, az előttünk álló feladatokat ágazati szinten, ezt vitassuk meg egy olyan személlyel, aki leginkább az ágazatért felel, aki az ágazat szintjén dolgozik, és gondolkodik, szerez tapasztalatot, és vannak információi. Hát a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a meghatározó szakmai és érdekvédelmi szervezete az ágazatnak, tehát ennél hivatottabb személy, mint a szervezet elnöke nem lehet erre a feladatra. Úgyhogy János, az a kérésem, hogy beszélgessünk akkor most a szervezetről, a HNT-ről, ez a rövid elnevezés, hogy HNT, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, és igazából két irányban érdeklődök. Először mutassuk be talán hallgatóknak egy röviden, hogy tényleg hogyan működik, mik a feladatai a szervezetnek, hogyan épül fel a szervezet, egy ismertessük meg ezt a hallgatókkal nagy vonalakban, és második körben pedig kicsit foglaljuk össze, hogy hogy látod az ágazat helyzetét 2023-at követően, és milyen kihívások várnak az ágazatra most 2024 elején, mikről érdemes egy pár szót szólni, úgyhogy a mi borkedvelő hallgatóink ezeket jól értsék.
Tehát lépcsőről lépcsőre haladjunk, és talán a HNT-t már csak azért is érdemes jobban feltennünk a térképre, mert úgy gondolom, hogy a borfogyasztók, borkedvelők jobb esetben talán hallottak, akár pont így a rövidítés szintjén a HNT-ről, de nem biztos, hogy feltétlenül tudják is azt, hogy ők mi mindent tesznek az ágazatban.
Hát a HNT az tulajdonképpen a 22 borvidékből tevődik össze, teljes magyarországi borvertikumot magába foglalja. Ennek a felelőssége a HNT-nek az, hogy ezeket összehangolja az eredetvédelem szempontjából, közigazgatási ügyek szempontjából, és nem beszélve a legnagyobb feladat, én úgy gondolom mindig a HNT-nek segíteni a borágazat versenyképességét. Tulajdonképpen szőlő és borágazat, akkor úgymond, mert szőlő az elsődleges, itt jönnek be a szerkezetértékelés, egyéb ügyek, amiket meg kell csinálni, támogatni kell, ki kell alakítani, hogy szeretnénk, hogy működjön az ágazat. Természetesen legtöbbször csak álom, hogy úgy működjön, ahogy mi szeretnénk, de ezeket próbáljuk irányítani, és úgy gondolom, a borvidékek nagy a felelősségük a küldöttek számára, küldöttek oldaláról, ők küldik azt a 44 éves szőlész meg egy borász küldöttet küld a HNT-be, HNT elnök küldöttei közért a minden borvidék, és ebből van kiválasztva a 10 tagú elnökség. Én úgy gondolom, ott már óriási bizalommal kell lenni, mert ott már nem a saját borvidék embereit választva ki. Mindenki úgy gondolja, hogy aki alkalmas arra, hogy nem csak saját magát, nem csak a saját borvidékét, hanem az egész ágazatot képviseli, és ebből a 10 elnökségi tagból van kiválasztva az elnök és a 2 alelnök. De úgy gondolom, óriási felelősség az elnökségnek. Én azt gondolom, hogy amik most összejött, meg a 10 év ezelőtti elnökség is, én úgy gondolom, teljes kompetenciával bír, és olyan emberek kerültek be, akik tényleg ismerik az ágazatot, tudnak értet tenni. Nem elég valaki a saját területén egy jó szakember, aki elismert, de vannak ehhez azért kell ambíció is, hogy valaki az egész ágazatért akarjon, szeressen, tudjon tenni, mert itt engem, itt mindenki a szabad idejét áldozza fel a saját vállalkozása mellett. Legtöbbször azért valamilyen szinten mindegyikünk vállalkozása megsínli, mert az iszonyatos mennyiségű társadalmi munkával jár. De én úgy gondolom, hogy az elnökség az valóban csak társadalmi munkások lehet, hogy ne úgy viselkedjen egy idő után, mint a aparát része lenne. Az aparáttal nincs, ami kell egy aparát természetesen, aki elvégzi az operatív munkákat, de az irányvonalat mindig a 10 tagú elnökség szabja meg, és megszavaztatta természetesen a küldöttekkel. Én akkor tartom jól működőnek egy szervezetet, ha az elnökség nem csak megszavazza, hanem következő évben vagy 5 év múlva elégedett az elmúlt elnökség munkájával.
Az eredményei. Ez nagyon fontos, ugye a 22 borvidék, azt mi nagyon büszkén emlegetjük mindig, hogy Magyarország ennyivel rendelkezik, és mutatja, hogy milyen sokszínű a mi magyar szőlészetünk, borászatunk, adottságait, klimatikus talajtani adottságait, történelmi adottságait tekintve, és ezért épül föl a 22 borvidékre a szervezet is, mert ezeket az eltérő jellegeket, karaktert, múltat, lehetőségeket, ezeket kezelni kell, és így tudják megjeleníteni ezeket a különbözőségeket, hogy borvidéki szinten van egy önállóság, és ezek egyesülnek, és ezek próbálnak egy közös nevezőt találni nemzeti országos szinten a 22x2 küldött révén, tehát a 44 küldöttel a hegyközséget nemzeti találásában. Nemzeti szinten mik azok a területek, ahol ti eljártok, ahol a közös döntést meghozzátok a HNT szintjén, mert azt gondolom, hogy fajta területhez, borvidékhez köthető technológiai fogások, azok nyilván a borvidék szintjén vannak. Mik azok a feladatok, jogszabályalkotás, piacszervezés, tehát hol vannak azok a csomópontok, amelyek már mindenképpen közös gondolkodást feltételeznek, és a 22 borvidék közös munkáját követelik meg?
Hát a legfontosabb tulajdonképpen a piacszervezési intézkedés, ami tulajdonképpen segíti, hogy egy szület lebonyolodjon, úgy, ahogy az ágazat valamilyen szinten összehangolva, mint mondtam, a szőlészborász érdekek, és utána tulajdonképpen az eredetvédelem, ami nagyon fajsúlyos, hogy tényleg azok úgy kerüljenek a palacba borok, hogy tulajdonképpen azok tényleg azok legyenek arról a borvidékről. Lehet, hogy kicsit sok a 22 borvidék, ez mindig vita kérdése, hogy régiókba kell gondolkodni, ami 5 régió lenne, plusz 6, ugye bárbe Tokaj, az egy teljesen más szegmenset képvisel, nem több, nem kevesebb, de teljesen más az a típusú bor csak ott készül el. Úgyhogy ezeket kell összehangolni úgy, hogy tulajdonképpen is természetesen a marketing része is nagyon fontos a HNT számára. Itt magát a bort, magát kell le tudjuk a marketing tevékenységgel, hogy a borfogyasztást nem is, hogy ösztönözni, hanem hogy ismerjék meg a borokat a fiatalok.
A borfogyasztás népszerűsítésére, meg annak potenciális lehetőségeire vissza fogunk még térni pár percen belül szerintem, de most még akkor, ha már elhangzott több ízben, megragadtam azt a fogalmat tőled, hogy eredmények, akkor itt még január végén talán aktuális is az ágazat szempontjából is, és a HNT perspektívájából, hogy hogyan tekintettek vissza a 2023-as esztendőre.
Hát egy érdekesebb volt a 2023-as esztendő. Országos termés átlagot, ha megnézzük, ránéznénk elsőre, jónak tekinthető lenne. Ha nem az vetődne fel, hogy 5 borvidéken volt, 1 borvidéken kimagasló termés eredményekkel. A minőség az mindenhol szerintem úgy kimondottan jó volt. De viszont van egy csomó borvidéken, ahol, mint mondtam a legelején, a versenyképességünk alfája, omegája a szőlőtermelési verseny, hogy ottan tulajdonképpen versenyképes ültetvényekkel, versenyképes termékekkel tudjunk megjelenni. Ott azért már sok borvidéken sántít a történet, hogy nem egy évben, most a tavaly évben, ugyebár a Peranus Liszthalmat erőteljesen sérültek ebbe az ültetvények, bár ebbe volt az is, hogy a termelők spórolni szerettek volna, mert óriásik lettek a termelési költségek, az is ebbe közrejátszott, de valószínű az is, hogy néhol az ültetvényeken jó minőségű terméket tudnak előállítani, csak az ültetvény állaga olyan, hogy már alacsony termés mellett tudja ezt csak megcsinálni. És innentől kezdve a versenyképesség erőteljesen sérül, mert van egy csomó borvidéken 60 más vagy alatti termés átlag van. Egy-egy típusú szegmensű terméknél ez teljesen elfogadott, sőt,
A drága borok esetében drága, belefér.
Hát vannak olyan típusú boroknál, ahol ezt elbírja a piac, de a többinért nem bírja. Na ez lenne a nagy feladat, én úgy gondolom, felmérni az ágazatnak a jelenlegi helyzetét, hogy milyen ültetvényeink vannak, mint melyik borvidéken. A szerkezet átalakítási támogatásokban, ami azt jelenti, hogy támogatottan tud részt venni, kivágni a szőlőt és újra telepíteni, akkor meg kell oldani ezeket, hogy részt tudjanak venni, de természetesen itt van termelői akarat, vagy nincs akarat mellette, hogy újra akarja telepíteni, vagy ha lemegy az agrárkörnyezet gazdálkodási támogatásból kikerül, akkor utána lehet, hogy nem akarja, ez a jövő probléma, ez az idei problémája lesz már, de én úgy gondolom, ezeket is kezelni kell a hegyközség nemzeti tanácsának, mert tulajdonképpen nem sok az ültetvény Magyarországon, a mostani termés átlagok mellett.
Ha... Mennyi ez most, mennyi a termőültetvény,
hát,
vagy az összes?
Hát 60 ezer hektár van a nyilvántartásokban, de igen. Nincs annyi való, soha, mert vannak kivágott ültetvények, pihentetett, és van, ami éppen szerkezett átalakításra, mert kivágták az ültetvényt, és újra telepítették, ott nullás jelentések jönnek le.
De még benne van a nyilvántartásban.
Én úgy gondolom, hogy nem egész 50 ezer hektárról megy minden évben be a termés jelentés.
És mennyi volt a termésünk 2023-ban erről az 50 ezer hektár, gyakorlatilag 50 ezer hektár.
Hát december végén jött le az egész, de úgy a 4,3 millió más a szőlő durván annyi termett. Most fejben durván vagyok a számokkal, de nagy
eltérés. 2,8 millió hektoliter körüli ilyen bormennyiséggel számoltunk durván.
Hát ma jelen pillanatban az látszódik, hogy Magyarországon egyértelműen borhiány van. 3 millió hektoliter, az export és a belföldi fogyasztás, ez 3 millió hektoliter tesz ki. Természetesen azért van behozatal, meg kivitel is, nem csak kivitel, igen, van behozatal is az országban, de mindig több jóval a kivitt borok mennyisége. De itt jön a versenyképesség, hogy igazán versenyképesek, az alsó kategóriában vagyunk.
Ezért nagyon fontos olyan ültetvényeken termelni minden borkategóriában, amely az adott borkategóriában versenyképes alapanyagot képes produkálni. Tehát az olcsó bornál nagyon fontos, hogy nagy termés átlag legyen, és akkor lehet egy olcsó, jó önköltségű szőlapanyagból dolgozni. Egy drágább bornál pedig nagyon fontos a minőség, és ott meg lehet tenni, hogy ezt a nagy minőséget kisebb mennyiségben látjuk elé, mert annak ezt a fajlagosabb, nagyobb szőlő árát kitermeli a drágább borár. Tehát erre, és ezzel nagy gondjai vannak a magyar borágazatnak, hogy ezeket a szegmensenkénti ültetvényeket nem különítjük el, tehát igazából nagyon, nagyon generálisan termeljük a szőlőt.
Igen, hát változtatásokra szükség lesz a szőlőtermelésnél, képesítésre is, ami már nagyon nagyon megtörtént, főleg a borászatoknál ott már komoly technológiai, technikai fejlesztések történtek, de a klímaváltozás az megint egy nagy ágazati kihívás, az elmúlt években is az volt, a korai fajtáknál tulajdonképpen 35-40 fokba születeljük a korai fajtáinkat, tehát ez régebben ilyenről nem is hallottunk, hogy ilyen, és akkor felgyorsult az érés, nagy kihívás akár szőlészeti oldalról, de ott talán a szület az könnyen megoldható, ma már a gépi szürettel, ma már olyan kombányokat készítenek, amit tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy jobb munkát végez egy csomó fajtánál, mint a gézi szüret, de a borászatnak a feldolgozás kapacitása, ott a folyamatos bővítéseket kell végrehajtani, mert le kell hűteni, 35-40 fokos, mármint meleg szőlővel nem lehet igazán mit kezdeni, mert ott onnan már teljesebb, még egyéb erjedési problémák fel fognak lépni, úgy erre fel kell készülni a borászatoknak, fel is vannak nagy vonalakban, csak azt jelenti, hogy mindig tolódik, mindig szűkül a feldolgozási idő, ami rendelkezésre áll abból, hogy bort készítsenek a szőlőből borászatok.
Hogy látod az adottságaink, itt az ágazat adottságai, itt a klímafelmelegedéssel, hagyományainkkal, borvidékeinkkel, most így a 2024 év elején milyen irányban kell nekünk gondolkodni, milyen lehetőségeink vannak, hol vagyunk versenyképesek, milyen bortípusok, amelyekre mi magyarok legyünk büszkék, bátran vásárjuk a boltban, mi az, ahol szerényebbeknek kell lennünk, hogy látod az ágazat, milyen 2024-es, meg az utána következő jövőre számíthat?
Fehér meg rozéborokban szerintem Magyarország bőven versenyképes. A világ borfogyasztási szokások, az étkezési szokások megváltozásával, kevés fizikai munka, hát végzünk, gépek végzik helyettünk a fizikai munkát, szoktam mondani, fizikai munkát ma már a fiatalok a konditerembe végzik el, tulajdonképpen, de innentől kezdve ezek a borokat kívánják innen, ebben nagyon versenyképesek vagyunk, ezt kevésbé tudjuk még propagálni, vannak olyan fajtáink, amiket látszódik, hogy az egész, amiből kevés is van, vannak olyan fajtánk, főleg az illatos borokban nagyon versenyképesek vagyunk, ezt látjuk akár belföldi, akár nemzetközi piacon, egy irisai, cselszegi, akár egy muskatáj fajtáink, ezek trendek, de rozéba is, amit most, hát mondhatnám azt, hogy egyrészt ágazati hiba, másrészt külső hatásokra, Európában egyedül nálunk kezd el csökkenni a rozéfogyasztás, mert olyan pejoratívan nyilatkoztak róla egy pár ember, ami én szerintem sokat ártott, pedig a magyar bor rozé, meggyőződésem, hogy a világ legjobb rozé borai közt van.
Mi is ezt képviseljük itt a Rádió műsorában.
A maximum a francia, Olaszországból egy-két helyen tudnak, de hát ilyetetlen jó borokat képesek készíteni a borászatok, és csodálatos szőlőfajtáink vannak, rozénak egy kék frankos, hát annál jobbat el se kell tudni képzelni, de van egy csomó más fajta is, úgyhogy ebbe azért jó helyen vagyunk. Hát vörösbor, én nem gondolnám, hogy annyira megbicsaklott a vörösbor fogyasztás Magyarországon, mint ahogy elindult szület előtt, még Franciaországban elindult egy nagy pánik, ott valószínű túlzott volt a vörösbor termelés, a kékszőlő termelés, és ebből a vörösbor készítés. Én azt látom Magyarországon most, ugye bár itt is tett egy lepárlás, mert olyan nyomás volt, ez is az hegykösérő tanácsának egyik szerepe tulajdonképpen piaci feszültségek levezetésére, és úgy nyitott ki szület előtt, hogy nagy a vörösbor készlet, akkor elindult egy lepárlás, végül felére se lett igény a lepárlásnál, szerencsére most még vörösbor hiány is van, úgyhogy jó, kisebb lett a termés, mint számítottunk, ráben, mint mondtam, ugyebár 5 borvidéken volt elfogadható, a kunsági borvidéken volt egyedül olyan termés, ami világszínvonalon is úgymond jegyzett már, az már egy behelyezhető a európai vagy világszínvonal, az a termésmennyiség, amit ott megtörténtek, a szerkezet átalakítás, ott sok minden megtörtént, ugye már a leglesajnáltabb borvidék sok mindenben helyre tudott állni, és hát erre szükség lesz a többi borvidéknél is, de úgy gondolom versenyképesek. A minőségben mindenféleképp versenyképesek vagyunk. Itt jönne be, amit mondtam, hogy a versenyképes ültetvények. Borászati oldalon nem sok fejlesztés kell hozzá, folyamatosan, mert megújulásra mindig szükség van, de borászati oldalról biztos vagyok benne, a palackig biztos, hogy világszínvonat. Onnantól kezdve nézve a többi nyugat-európai ország raktározása, a többi milyen korszerű, hogy ember már nem dolgozik a borászatokban, ott még van mit hozzátennünk, mert láttuk, most voltunk kint tanulmányúton kétszer is Franciaországban, hát ott azért abban a részében van mit tennünk, hogy kevesebb ember dolgozzon a borászatokban, nálunk még mindig több, szőlőbe is, gépesítésben van még fejlődni valunk, ez is a versenyképesség egyik alapja, annélkül nincs semmi. Szóval versenyképesség, minőség.
János, elműzetted az 5 borvidéket, ahol a jó termésállagok voltak, és ilyen módon azért az ottani szőlészeti munka az színvonalas, nevesítsük őket, hogy hát, melyik volt ez az 5 borvidék.
Most megmondom őszintén, lehet, hogy majd, de akiknél igazán a kunsági borvidéken volt a legmagasabb termés átlag, ez is évek óta így van, ami tényleg már versenyképessé teszi a borvidék, és nem csak a, úgymond szoktuk mondani, szakmabeliek, fogyasztók nem biztos, hogy rezisztens fajtán könnyebb megtermelni, a többi fajtánál is a legjobb termés átlagok, a minőségén egy kékfrankos kabernéktől, ezeknél is olasz ízink, ezekből is a legjobb termés átlag, második volt Balaton-Boglár, és ez szinte mindig vagy ott van a több, vagy a kunságban magasabb termés átlag, és ez minden évben visszatérően így van, akkor van, egyeken volt, most nem tudnám még pont az 5 pont fejből, hogy te ezek voltak, amik úgymond 80 mása fölött tudtak lenni, a többi van, és van egy többi borvidék, az 80 és 60 mása, és több mint fele 60 mása alatt, az katasztrófa.
Igen,
az katasztrófa. Az teljes csőd egy borvidék számára, termelők számára, ott bármilyen ára van a szőlőnek, nem mondom bármilyen, egy aszulnát, nem aszulról beszélünk természetesen, de már úgy átlagban egy borvidék szintjére lebontva, ez a borvidék maga a termelés, borvidéket tekintve veszteséges.
Hát nagyon árnyalt a kép, igen, nagyon
igen,
érdekes.
Igen, kihívásokban azért bővülködik 2024 egész szép számban, és a feladatokat is akkor ezek szerint meg kell vívni a külön-külön csatákat. Nem feltétlenül csata, de kicsit átkötő kérdésként, hiszen az adásunk első része lassan-lassan a végéhez közeledik, de ígértük azt, hogy a borfogyasztásra is visszatérünk, és ha már itt szó volt arról, hogy a fehér, rozé és a vörös esetében hol állunk, hogy tartunk, akkor adódik az a kérdés, ami egy örök zöldé kezd manapság válni napjainkban, hogy a kultúrált borfogyasztásnak a népszerűsítése, első körben maradjunk csak szép hazánk berkein belül, és gondolok itt a fiatalokra. Milyen lehetőségeket, milyen, ha úgy tetszik, és nem csúnya jelző szerkezetként akarom ezt használni, alternatív megoldásokat látsz személy szerint, János, meg láttok a HNT szintjén, hogy behúzzuk a fiatalokat a borok fogyasztása irányába?
Hát mi tulajdonképpen az lenne a célunk, hogy a fiatalok az első alkoholos ital, amit fogyasztanak, ezt szeretnénk, hogyha az bor legyen, mert legkevésbé ugyebár magas alkoholtartalmal a borok bírnak. Itt belép természetesen még az alkoholmentes boroknak a piaca is, de az egy másik kategória. Ezt szeretnénk egyáltalán elérni, hogy ez legyen az első termék, az alkoholos ital, amit fogyasztanak. Ne most 30-40 mindegy hány százalékos alkoholokról beszélünk, hogy azt fogyasszák, úgyhogy ez egy nagy célja. És akkor tulajdonképpen a koktélok beléptek, pont azért a fiatal, nem csak a koktél, nem csak a fiatalok isszák, vannak olyan, és itt vannak borok is, amiket koktélenként fogyasztanak, és nem magyar termék, holott abban a szegmensben sokkal jobb magyar termékek vannak, hát itt jön a brandépítés, mi nem azt akarjuk lebecsülni egy másik importba behozott terméket, hogy na azt ne azt igyák, én úgy gondolom oda kell tennünk tudni, a magyar terméken, ami van olyan minő, sőt, vakkostolásokon ezek a magyar gyöngyözőborok, pezsgők jó része szenzációs gyöngyözőborokban, szenzációs fajtáink vannak, amiket tényleg most említjük egy proszekkot, hasonló ízkarakterben, én ízkarakterről beszélek, nem is technológiai készítési módokról beszélek, ezek minimum tudnak, az, és ezek nagy reneszánszát kell, vagy igen, mondhatnám reneszánszát, de valamikor is ezek azért divatos, szívesen fogyasztott termékek voltak, újra jönnek vissza, ezekből nagyon jókat lehet készíteni, és ezeket tényleg a fiatalokat meg lehet vele győzni arról, hogy találkozzon a bor ízével először, nem másik italokkal. Az ágazat elkövetett nagy hibákat, mindig elmondom annak idején, mi is köztük voltunk természetesen, lebecsültünk olyan italokat, mert azt mondtuk, hogy azt hát bűn fogyasztani, holott most a koktélok bejöttek, visszagondolunk, volt amikor VBK, és milyen, tulajdonképpen olyan szinten kellemetlen volt már később fogyasztani valakinek ezt, holott a koktélok azért valami szinten erről szólnak. Legyünk őszinték. Most a Vörösboros Kula, most a Limbóként hívták, hol mi volt a neve neki, de fiatalok azzal találkoztak. Rengeteg borkostolon találkozunk ilyen emberekkel. Azt mindig elmondták, főleg utóbbi idők, hogy emberik mondani, mi tiltakoztunk annak idején annyira ezek ellen, ő ezt kezdte, de már nem vissza, de fiatalon ezt fogyasztotta. Itt találkozott a borízével. Azért a koktélok itt léptek be, hogy találkozzon a borízével. Én úgy gondolom, ennyiféle íz, illatvilág, zamat, egyetlen egy italban nincs még egy, mint a borba. Szoktam mondani, a bor az egyetlen ital, ami tud hasonlítani bármely másik italnak az ízére, aromája, illatjegyeire, bármilyen másik gyümölcsnek, akkor úgy mondom, de megtalálta nem csak gyümölcs, fűszerek, még minden benne. Nagyon izgalmas, hogyha valaki már tud kóstolni, érzi az illatokat, hogy felfedezi egy másik terméknek, másik anyagnak az illatát, ízét benne,
csak sok színűséggel tud találkozni.
Mondom, végig nincs még egy ilyen ital, amelyik csak most bármelyik gyümölcsből is lehet erjeszteni, ugyebár alkoholos terméket, de egy barackat mindig csak a barackra fog hasonlítani. Soha nem fog a szöllőre hasonlítani. Szöllő képes a barackra hasonlítani. Képes a szilvára, aszalszilvár egy vörösbor.
Meg érdekes az, hogy nagyon sokféle csomagolásanyag is megjelent, tehát ugye már dobozos borok, tehát ilyen, mint a sörös dobozok, olyan fém dobozban is van bor. Régen már tapasztaltuk, mint a teljes dobozok, a tetrapakos kartondobozokban is van bor, és ugye a nagyobb mennyiség pedig ma már látjuk, hogy ilyen bor szatyrokba vagy bor zsákokba is csomagolnak, 3-5 litert egyszerre, meg úgynevezett bag-in-box, ami egy még puhább falú műanyag zacskó csappal, és kartonban van csomagolhatóvá téve, szállhatóvá téve. Ezek is nagyon érdekes alternatív csomagolási anyagok, amik szerintem a felhasználhatóságot, a piacra jutást még segítik, és ezek is eszközei annak, hogy még szélesebb körben fogyasszák a bort az emberek, meg több alkalommal.
Ezekről a lehetőségekről pont fogunk beszélgetni az adásunk második részében. Most tartunk egy néhány perc szünetet, és aztán tulajdonképpen ettől a gondolattól fogjuk majdhogy nem folytatni, hiszen az egyik kötelező blokkunk sem maradhat el, nevezetesen amikor a vendégünk bemutat egy általa hozott bort, ezzel jövünk vissza a szünet után, és aztán visszatérünk erre a Zoli által imént említett kis érdekes lehetőségre, de hadd legyen meglepetés, hogy milyen formában.